Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ugandából jelentkezik ismét a Világszám. A múlt héten már hallattak innen tudósításokat, hiszen meglehetősen hosszú időt itt töltenek azok a magyar orvosok, akik itt gyógyítanak humanitárius misszió keretében, különböző helybeli egészségügyi intézményekben, de nem csak ott, hanem a rendőrségen, sőt börtönben is jártak, és ott is segédkeztek. És ezen kívül tényleg olyan helyekre is elmennek, ahol nem, hogy egészségügyi intézmény nincsen, meg orvosok nincsenek, de igazából sokan még ráolvasással gyógyítanak, és hát a törzsi varázslónak is van komoly szerepe. Kemény munka tehát ez, hogy mennyire érdekes mindaz, amit csinálnak itt Ugandában. Nos, arról majd lesz szó a műsorban. Aztán beszélgetünk majd az egyik igencsak népszerű internetes sorozat sztárjaival, akik fiatalok, középiskolások, illetőleg vannak közülük már, akik elkezdtek dolgozni, egyetemre járnak, és ők itt Ugandában is jártak iskolába, hogy kipróbálják, hogy ugyan már milyen izgalmas dolog, amikor meg kell küzdeni azért is, hogy legyen kréta, meg ivóvíz, amikor külön latrinába lehet csak elvégezni a dolgot, és nincsen vezetékes víz, és izgalmas kaland mondjuk a hiének mellett elsétálgatni a suliba. Úgyhogy egy kulturális sokk ez, erről készül egy film, erről beszélgetünk majd a műsorban, és hát a Magyar Afrika Társaság orvosainak munkáját is segítik a fiatalok, erről is lesz majd szó. Lengyel Ingrid Hall itt mellettem, helyesebben üldögél, hiszen meglehetősen kemény egy hónapon van túl. Itt a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ kertjében üldögélünk, nemrég tért vissza viszont Baléból, ahol orvos misszió tagjaként gyógyított helybelieket. Láttam, azért rengetegen sorba álltak, iszonyatos mennyiségű beteg volt, és olyan kinézetű volt néhány fiatalember, meg néhány hölgy is, hogy azt kell mondanom, hogy már így ránézésre is meglehetősen megerőltető lehetett ez a gyógyítás. Hogy értékeli, milyen sikerrel gyógyítottak Ugandában a magyar orvosok?
Én azt gondolom, hogy a siker az abszolút jó volt. Kevés volt, kicsi volt. Szerintem, ha itt maradnánk még hónapokig, akár évekig is, akkor lehetne kézzelfogható eredménye, de mindenképpen sikeresnek értékelem ezt az elmúlt egy hónapot.
Mi volt a legnehezebb a feladatban?
Talán a diagnosztikai háttér hiánya, meg az, hogy nem tudtunk sok esetben olyan jó tanácsokat adni, amit hogyha betartottak volna, vagy betartanának folyamatosan, akkor eredményesebb lenne, de hát mindegy, igyekeztünk úgy, ahogy a lehetőségeink engedte.
Hogy képzeljék el az orvosmissziót a hallgatók? Tehát rendben, hogy elmegy gyógyítani pár magyar orvos, de milyenek ott a körülmények, hogy néz ez egész ki, és amikor vége a gyógyításnak, akkor hova mennek a doktorok?
Kicsit nomádok a körülmények, mindenképpen a gyógyítás körülményei sem magas színvonalúak, de nyilván a helyi adottságokhoz képest mindent megtesznek itt is a helyiek, hogy igyekezzék ezt kárpótolni valahogy, és hát amikor végeztünk a munkával, akkor igyekeztünk feltöltődni a következő napra, azért sok szomorú arcot, sok szomorú tekintetet látunk, úgyhogy azt egy kicsit fel kellett frissíteni este, de azért megvolt a kényelmünk a lehetőségekhez képest, azt gondolom maximálisan.
Ön betegokkal foglalkozik otthon. Én azt tapasztaltam itt Ugandában, hogy gyakorlatilag nincsenek betegjogok. Tehát itt bárki bármit tehet szinte, és a beteg hálás annak, hogy egyáltalán van olyan ember, aki foglalkozik vele, és nem ráolvasással próbálja meggyógyítani.
Ez így van. Bár az én szemszögem egy kicsit más mindig, nekem alapvetően ott bukott meg az egész történet, illetve hát azt gondolom, hogy fejlesztendő, hogy mondjuk egy helységben ketten gyógyítunk, külön neműek, akár a betegek is, tolmácson keresztül kell olyan panaszokat kicsikarni a betegből, illetve olyan tanácsokat adni, ami bizony nagyon sok esetben kellemetlen. A tolmácsnak is, a betegnek is, a gyógyítónak is, mindenkinek.
Mekkora esélye lehet azoknak, akik adott esetben nem jutottak el most a magyar orvosokhoz, hogy túléljenek bizonyos betegségeket, mondjuk például maláriát, hiszen az itt meglehetősen gyakori, kezelés nélkül igazából meghalnak ezekben a betegségekben?
persze meghalhatnak. Nyilván az esélyeket az anyagi hozzájutás, a helybeli hozzájutás, tehát lehet, hogy pénze van rá, de mondjuk nem tud elmenni 30-40-50 kilométerre, nem tud elmenni azért, mert 4-5-6 gyermek van otthon, és nincs kire hagyni, szóval eléggé behatároltak a lehetőségek, és bizony sok esetben a pénz az, ami elsősorban ezt meghatározza.
Jakel Annát kérdezem, aki már nagyon sok orvosmisszión volt, nem csak Ugandában, hanem számos más helyen, Malaviban együtt is voltunk, amikor szintén újságíróként én is ott voltam, és azt látom, hogy tényleg azért hozzá kell edződni ahhoz, hogy nincsen adott esetben víz, ivóvizet messziről kell hozni, elektromos áram nincsen, hanem generátor van néha, amikor éppen 1-2 órára bekapcsolják, pottyantós sokszor a WC, de van olyan hely, ahol egyszerűen open air toalett a divat, vagyis mindenki ott végzi a dolgát, ahol lehet. Azért elég kemények a körülmények, mégis visszatér az orvosmisszió tagjaként Afrikába, hogy gyógyítson. Ezt küldetésnek tekinti?
Valahol úgy gondolom, hogy ez egy ilyen terézanyai küldetés, ami az én életemet meghatározza, mióta csatlakoztam az Egyesülethez, és én már úgy készülök a következőre is, hogy mikor most hazamegyek, lesznek dolgok, amiket nem teszek el túl mélyen a szekrénybe, mert bármikor szükség lehet rá is, és vissza szeretnék jönni jövőre is, bármikor is, amikor szükség van rám, mert én mindig úgy megyek haza, hogy még annyi mindent meg kellett volna még csinálni, annyi embert el kellett volna még látni, és annyi jó tanács, annyi felvilágosító munka volna itt szükséges, amennyit, hát ennyi ember ennyi idő alatt igazából nem tud 100%-ig teljesíteni. A gyógyítás mellett ezeknek az embereknek soha nem mondja el senki azt, hogy vannak szűrések, vannak gyógyítóközpontok, ahol ingyen kapják meg a rászorulók, például a lepragyógyszer, TBC központok, AIDS központok, de hát analfabéta emberek ezeken az úttalan utakon, ahol igazán volna napi probléma a megélhetés, a víz, az élelmiszer, a családi életnek a megszervezése. Honnan is jutna eszükbe, hogy van ilyesmi? Nem mondja nekik senki. Így aztán a bajok újra termelődnek, mert ahol inni sincs víz, igazából tiszta, megfelelő, olyan, mint nálunk, hogy várhatjuk el azt, hogy tiszták legyenek, hogy a gyerekeket rendesen megmosdassák. Pedig a sebeknek a nagy része, amik elfertőződnek, sokszor egy alapos szappanos mosástól már lényegesen jobban lenne, de hát a sárba úszva, a sárba járkálva, amiket láttunk, olyan felhőszakadások, hogy a hegyoldal megindul, elviszi az utat, a hidat, bármit, hát igazából egy óriási tehetetlenségérzés van benne most az elmúlt hónapot illetően, hogy mennyi mindent lehetne, ha volna más is, aki nem csak a mi kis csapatunk, hanem sok csapat jönne, és ez valahol itt az országvezetés is ebbe az irányba is tudná terelni a dolgokat.
Azért egy itteni misszió korán sem veszélytelen, tegnap menekültünk Cecerégy felhő elől, vigyázni kell a szúnyogokkal, nehogy maláriás legyen az ember. Tényleg előfordult olyan eset is, hogy az egyik helyen például mondjuk annyira ismert szórakozó hely volt, mint valamelyik nálunk Budapesten, tehát ott is előfordul azért lopás, tehát azért tényleg résen kell lenni. Ez mindig magasan tartja az adrenalin szintet?
Szó szerint, mert voltunk mi már háborús övezetben, voltunk mi már sivatagi körülmények közt, ahol most a sár temetett el bennünket, de volt olyan része Malavinak, ahol a homokba akadt el ez autó, és 8-10 ember kellett ahhoz, hogy a tovább utazásunkat segítsék. Tehát mindig történik valami, itt mindig vigyázba kell állni az embernek, szó szerint az adrenalin szintünket turbósítani kell ahhoz, hogy azonnal tudjunk kapcsolni, azonnal tudjunk lépni, mert így is megtörténnek a bajok sajnos.
Érdekes egyébként, hogy a Magyarország és ugandai kapcsolatok, tehát az Uganda és Magyarország izgalmas együttes tevékenysége már annyira komoly, hogy itt azért a kormányzati szinten úgy gondolják, hogy érdemes ezzel annyit is foglalkozni, hogy külön a környezetvédelmi miniszter az itt tevékenykedő dolgozó magyarokat rendszeresen látogatja, fogadja, több fogadást is tartott már, és voltak olyan magyarok, akiket egész egyszerűen elvitt, és befizetett izgalmas táncestre, oda kiadta az egyik villáját például, hogy segítse a humanitárius missziót, tehát nagyon hálás azért a segítségért, amit a magyar orvosok adnak nekik, és hát mellette pedig az is érdekes, hogy komolyan gondolják azt, hogy Uganda és Magyarország között valamiféle izgalmas kapocs alakulhat ki, és nem véletlen talán mindez, hiszen magyaroknak köszönhető Kapeke egyik kútja is. Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke avatta fel 2 éve. Van egy magyar farm is Ugandában, sőt egy mintagazdaság, ahol lényegében mindenféle dolgot termesztenek, a papajától, a paradicsomon, meg a paprikán át, tényleg rengeteg féle fajta dolgot, és hát az itteni mezőgazdaságban az biztos, hogy van helye egy ilyen mintagazdaságnak, tekintettel arra, hogy itt meg azért más módon művelik meg a földet, tehát nagyjából úgy 200 évvel ezelőtt lehetett valószínűleg látni a magyar földeken olyan technikákat, amik itt vannak. Egy kuriózum van, hogy van, akik zenére kapálnak itt, tehát elkezdenek fújni ketten mindenféle izgalmas nótát, és akkor zenére ritmusra, mintha táncolnának, úgy elkezdenek kapálni, hogy ez is valami ritka, izgalmas dolog. Érdekes az is, hogy több mint 1 millió turista érkezik Ugandába, pedig nincs tengerpartja, ellenben vannak nagyszerű nemzeti parkok, ahol rengeteg állat él, ezekről is lesz szó majd a műsorban. Ugandából szól, Afrikából, ezúttal is a Világszám. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak, Kis Robert Richard vagyok. Nagyon kellemes itt az idő, tényleg olyan 28-30 fok körüli a hőmérséklet. Amikor lementünk szafarizni az egyik híres nemzeti parkba, a Murchison Nemzeti Parkba, akkor ott azért meleg volt, égetett a nap, és volt olyan, amikor a hajón, amivel megközelítettük a híres vizesést, bizony már mindenki úgy érezte, hogy ez egy kicsit erős, de úgy általában Kampalában, a fővárosban, ahonnan most ezt a tudósítást hallják, ott tényleg olyan jó nyári idő van. És többször is voltam már Ugandában, szinte mindig ez az időjárás van. Hát vihar is előfordul, azért sokat esik az eső, ennek hatására rendkívül dús a növényzet a legtöbb helyen. Konkrétan akkor eső esett, hogy a sátorba, amelyben pár nappal ezelőtt laktunk, bokáig állt a víz. Hozzáteszem, olyan sátor volt, hogy 2 ágyat is beletettek, úgyhogy ebből a szempontból nem volt akkora gond, de hát a cimpőm azért tönkreázott, de nem baj, megérte, mert azért izgalmas kaland volt ez a safari program. Érdekes egyébként, hogy most próbáltam ki azt a klasszikus szafarizást, amikor tényleg bemegy a nemzeti park közepére az ember, mert Kenyában voltam már olyan szafarin, amikor a fák tetejére kellett felmenni, és onnan lehetett nézni az állatokat, akik elég sokat mozogtak, mert hogy alattunk volt egy kis tó, és oda jártak inni. Akkor jártam olyan szafari parkban is, ahol nagyon kellemes lodzsokban lehetett nézni, hogy a kerítés mögött ott sorakoznak a vadak, és sétálgatnak éjszaka. Nos, hát ez a tábor, ez konkrétan ott volt a nemzeti parkon belül, és rögtön az elején közölték, hogy vigyázni kell, mert hogy a víziló, meg néha a krokodil is gyakran ellátogat oda a sátra környékére, és a varacskos disznóra is ügyelni kell, mert azok is ott lesznek majd. És hát annyira ott voltak, hogy amikor elmondta a táborvezető fiatalember ezt a dolgot, akkor már ott is volt 2 varacskos disznó. Úgyhogy elég gyorsan igaza lett. Hát a vízilót azt pedig hittük is, meg nem is, mert hogy azért a Nílus onnan körülbelül olyan 120-130 méterre volt, így kezdődött a dolog, majd elfoglaltuk a szállást, 3 típusú szállás volt, az egyik egy ilyen kis nádfedeles kunyhó, a másik egy összkomfortos sátor, amiben az összkomfort azt jelentette, hogy oda volt téve 2 ágy, földön aludtunk szinte, de rajta volt egy jó kis matrac, és ilyen ágyszerű hangulata volt, de egyébként hát persze víz, villany, semmi nem volt a sátorban, meg teljesen sötét volt az egész. Viszont annyira le lehetett zárni, hogy aki ügyesen megtette ezt, annak nem esett be az eső, amikor iszonyatos vihar volt. Hát nekem persze beesett, nem vagyok az a tipikus sátorlakó, de attól még ezt lehetett élvezni, és hát vannak olyanok is, akik meg a saját sátrukat hozzák, és azt verik fel itt. Red Chili Camp, így hívják egyébként ezt a tábort. Ez történt tehát, és elmondták még, hogy 2 helyen van mosdó, víz hol van, hol nincs, hát a higiéniás állapotokról pedig részletesen nem mesélek, tekintettel arra, hogy érzékenyek általában az inforádió hallgatói. Hát ugye, intelligens emberek műsora, ezt mondta egyszer az egyik barátom, áldja meg érte az Isten. Itt van mellettem Tóth Melitta. Melitta tanítványa volt az egyetemen, és szokott segíteni a Világszám szerkesztésében, de most igazából az érdekel, hogy milyen volt, amikor mennyire 2 méterre volt tőled a víziló itt Ugandában.
Körülbelül annyi lehetett, igen. Hát a táborban voltunk, és előrejelezték nekünk, hogy fognak majd éjszaka bejönni vadállatok, varacskos disznók, vízilovak, de azért ezt úgy tekintettük, hogy hát lehet igaz is, meg nem is, és egyszer, amikor éppen a társasághoz igyekeztem vissza a sátortól, akkor arra lettem figyelmes, hogy sötétben valami elállja az utat, és gondoltam, hogy odaállt valami jeep, vagy esetleg egy kitömött állat, mert ott voltak ilyen kitömött, meg kirakott állatfejek, és akkor láttam, hogy mozog. Rájöttem, hogy ez egy élő vízló, ami elől jó lenne elmenekülni, úgyhogy így is tettem.
Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy amikor oda mentünk, akkor ott volt benne a tábor területén a vízló, és nagyjából 2-3 méterre a mosdótól, tőlünk meg azért 5 méterre, mert nem mertünk már közelebb menni. Ott volt egy kis vízló is, mert a bórjával jött, és mindenki vadul fényképezgette, hogy hát itt van a vízilovacska. Aztán szép lassan elmattyogott, és jobbra elment. Mindenesetre érdekes volt, mert nem hogy bejött a táborba, hanem körül is nézett, és csoda, hogy nem vacsorázott meg velünk a víziló. Ezzel együtt az ember azt gondolja, hogy hát persze tábor, de éjszaka azért nem szívesen mászkálna egyedül, főleg azért, mert mondták, hogy majd le fogják kapcsolni a villany, tekintettel arra, hogy a villany, ami volt egyáltalán, ugye generátorról működött, nem volt kiépített elektromos hálózat, meg egyéb hálózat a táborban. Úgyhogy ezen az éjszakán azért nem kapcsolták le az összes villanyt, mert nagyon nagy volt a vadmozgás. Ugyanígy történt, hogy az egyik kedves kollégám, Szakál Laci, és mellette pedig Sevcsik Dominik, aki a Középső című internetes sorozat ismert színésze fiatalok körében, elhatározta, hogy hát megnézik az éjszakai vadvilágot is, hogyha már láttak vízilovat, meg találkoztak varacskos disztóval, akkor hát, hogyha a tábor területén más izgalmas állat is fellelhető. Én meg mivel, hogy végül is én voltam az, aki vezette itt a magyar csapatot, és mindenképpen azt szerettem volna, hogy élve megúszta mindenki. Gondoltam, hogy utánuk megyek, és megnézem, hogy mi a helyzet, és gyorsan visszaterelem őket a sátorba. Hát persze rossz fele indultam el, úgyhogy egyedül elég messzire eljutottam, de még mindig nem voltak ott. Viszont azt láttam, hogy körülbelül egy olyan 35 méterre tőlem valami mozog. És azt gondoltam, hogy biztos, hogy nem Szakál Laciék, úgyhogy oda világítottam a mobil telefonnal, és hát láttam, hogy valami nagy macska típusú ragadozószerű állatka, aki egyébként békésen üldögélt, majd elindult, 2 lépést tett felém, és ekkor éreztem azt, hogy nagy sebességgel oda kéne iramodnom vissza a sátrak irányába, és hát lényegében ekkor találkoztam a 2 fiúval, akik pedig szembefutottak velem. Izgalmas kaland volt, ilyen bőrlesz filmet le lehetett volna forgatni, az biztos. Hozzáteszem, szerencsére senkinek nem esett bántódása a táborba, és állítólag ritka az, hogy bármi ilyen veszélyes is történjen. De hát azért veszélyes állatokból nincs hiány a Nemzeti Parkban, de bármi meglepő, nem az oroszlánok, meg a leopárd, meg a vízilovak annyira veszélyesek, hanem inkább a rovarok. Erről azt hiszem, hogy Kovács Robertin, a főszerkesztő, azt is be tud számolni, a középsori főszerkesztője. Milyen is volt a cecelégy? Ha jól tudom, akkor téged meg is csípett az egyik.
Nem volt túl kellemes. Felkészültem egyébként szúnyogriasztóval, folyamatosan fújtam magamat, de most kiderült, hogy ez a cecelegyek ellen egyáltalán nem hatásos. Éppen a tájat pásztáztam a Nemzeti Parkban, annyira belemélyedtem, hogy észre sem vettem, hogy egy hatalmas nagy csípés van a combomon, tehát valami ott mozgott. Amikor már elég mélyen benne lehetett a fullánkja, akkor realizáltam, hogy egy nagy légy van a combomon, és ugye sikerült megkülönböztetnünk, hogy a cecelegyek sokkal inkább hosszúak, mint a nálunk otthon lévő házi legyek is, úgyhogy ekkor láttam, hogy tényleg megcsípett. Annyira nem pánikoltam be, mint gondoltam, hogy be fogok pánikolni, hogyha meg fog csípni egy ilyen rovar, de szerencsére az orvos misszió tagjaival utaztunk, így kaptam egy gyógyszert egyből, amit a egész nap aludtam. Jelenleg tünetmentes vagyok, remélem, hogy ez így is marad.
Bár nem tudom, hogy igazából fullánkja van a cecelénynek, vagy milyen, de az biztos, hogy a csípése az nagyon komoly betegségeket terjeszthet.
Így van, utána is olvastam egyébként, agyhártyagyulladást, vagy pedig álomkort is okozhat, szóval azért kicsit izgulok.
Az álomkor az a veszélyes, azt mondják, mert igazából mind a kettő az, de az álomkornál tényleg olyan állapotba kerül az, akit megcsipett a cecelégy, hogyha fertőzött rovarról van szó, hogy igazából nagyon nehéz utána visszahozni onnan. Hát Tina, azt mondják viszont az orvosok, hogy azért erre nem olyan nagy az esély, tehát 1 a 2000-hez, azt mondták.
Így van, azzal nyugtattak, hogy egy a 2000-hez, mert látták, hogy már torzul a fejem, amikor így többen is kétségbe esetten jöttek felém, hogy tényleg megcsípett egy cecel, így addig mondom, nem voltam annyira szörnyen, de amikor láttam az arcokat, amik így rám néztek, akkor én is megijedtem.
De akkor megnyugtatásról azért nézzük a statisztikákat, bár előfordulnak a megbetegedések teszelégy miatt, de Ugandában ez rendkívül ritka, és Afrikában is talán csak Kongó vidékén fordul elő gyakran, úgyhogy ilyen szempontból a statisztikák mellettet szólnak, bár hozzáteszem, amikor a leopárd támadásokkal kapcsolatos alacsony statisztikai adatot említettem, akkor azt mondta nekem valamelyik kolléga, hogy nagyon jó, csak hogyha amikor ezt elmondja a leopárdnak, akkor nem biztos, hogy az elhiszi. Minden esetre az kétségtelen, hogy itt Ugandában azért főleg a Safari Parkban vannak veszélyes dolgok, de hát azon kívül is a saját példa, engem is megcsipett valami, de itt Kampalában, a fővárosban, és az volt a durva, hogy egészen addig mindig befújtam magam, és egyszer nem tudom, aztán elfogyott az egyik ilyen fújókám, és úgy mentem el egy helyi szórakozó helyre, hogy nadrág, zárt cipő, zokni, hosszú ujjúink, alaposan begombolkodva, és hogy került a szúnyog vagy a rovar, így az ingem alá fogalmam nincsen, de hát éjszaka már kivert a víz, már minden bajom volt. Aztán mondták az orvosok, hogy hát ez biztos, hogy nem malária, mert hogy a malária az 6. nap után jön ki, vagy egy hét után talán, vagy esetleg később. Úgyhogy akkor meg is nyugodtam, és el is múlt minden. Minden esetre az biztos, hogy az embernek az adrenalin szintje folyamatosan magas Afrikában, kivéve, hogyha ide születik. Bár lehet, hogy akkor is, nem tudom, azért akkor meg talán azért, mert hogy milyen állása lesz, vagy hol szerez magának élelmet, vagy éppenséggel miként képzeli a jövőjét a családja. Úgyhogy Afrika nem egy egyszerű történet, de az biztos, hogy a lehetőségek kontinense, és a Magyar Afrika Társaság elnöke Balogh Sándor szokta mondani, hogy kettősség jellemzi a kontinenst. Egyrésztről humanitárius segítségre szorulnak, az egészségügyi ellátásban fontos az is még, amit a magyarok adnak. Itt például Ugandában, a másik oldalon pedig végtelen lehetőségek tárháza, az ásványkincsek, a szavannák, a fantasztikus területek miatt, az elképesztően kellemes klíma okán nem véletlen, hogy rengeteg magyar vállalkozó vásárol földet Afrikában, és nem csak volt egy farmuk Afrikában, hanem van is. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!